Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét Roberta Metsolát választották meg az Európai Parlament elnökének. A 720 fős testületben 562 szavazatot kapott. Az Európai Néppárt máltai politikusa újabb 2,5 éven át töltheti be a tisztséget. Hiányoznak a szavazatok az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen csütörtökön esedékes újraválasztásához. Rezeg a léc, ezért az elnök már minden mindegy alapon kampányol, hívta fel a figyelmet Dajs Tamás a Facebookon. Von der Leyen igazi globalista meggyőződésű háborúpárti brüsszeli bürokrataként a politikai túlélésért folytatott kampányában elő is vett az ilyenkor arrafelé használatos adóászt, vadul nekitámadt a szuverenista, patrióta és békepárti erőknek, politikusoknak, írta a Fideszes EP képviselő. Előzőleg a bizottsági elnök szóvivője bejelentette, hogy a magyar miniszterelnök békemissziója miatt nem vesznek részt felsővezetői szinten az uniós tanácsüléseken. Az Európai Unió tanácsa féléves magyar elnökségének célja, hogy az unió versenyképessége erősödjön, hiszen a globális versenyben Európa egyre inkább lemarad a tőkepiacokat és a hatékonyságot tekintve, jelentette ki a pénzügyminiszter Brüsszelben. Varga Mihály az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanácsülését megelőzően a versenyképesség növelését nevezte a legfontosabb gazdasági kérdésnek. Újságírói kérdése válaszolva elmondta, Magyarország jelentős összegeket fizet azért, hogy déli határának védelmét biztosítani tudja. Az elmúlt években legkevesebb 700 milliárd forintot költöttünk a határvédelemre. Közölte, arra kért az Európai Bizottságot, hogy vegyen részt ennek finanszírozásában, azonban a teljesítése konkrét lépés nem történt. Kritikus szakaszába ért a globális verseny, és Európa lemarad, ha nem tesz meg mindent a versenyképesség erősítése érdekében. Erről beszélt Lantos Csaba is az uniós energiaügyi miniszterek budapesti informális ülés előtt. A magyar tárcavezető megemlítette, hogy minden tagállamnak le kellett adnia június 30-áig a saját energia- és klímatervét, az ezekben foglaltak összegzései szerepel a tanácskozás napirendjén. Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester választás végeredménye. A tegnap délutáni határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, közölt a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dávid előtt. Újabb 50 új csuklós autóbuszból álló flotta érkezik a fővárosba 2025-től, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MT-vel. A Mercedes legmodernebb, alacsony padlós, Citaro G-típusú autóbuszai állnak forgalomba. 10 milliárd forintból folytatódik országszerte a mellékutak állapotának javítása a Magyar Falu program keretében, közölt a miniszterelnökség az MT-vel. A Magyar Közút ZRT-vel együttműködésben megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg a közútkezelő rendelkezésére áll, így a munkálatok megkezdődhetnek. Mintegy 132 kilométeren végeznek majd nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat, összesen 65 helyszínen. A már megrendelt tankönyvek gyártása a napokban befejeződik a debreceni Alföldi nyomdában. A tanévkezdése minden iskolában ott lesznek a könyvek, közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán azt mondta, a csaknem 13 millió tankönyv és munkafüzet elkészítésére idén 15 milliárd forintot fordít a kormány. A tanulók ezúttal is ingyenesen jutnak hozzá az államilag gyártott tankönyvekhez. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása. Ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek és kapcsolatokat építenek ki a külhoni magyar közösségekkel. Az indulás óta napi csak nem 500 időpontot foglaltak a betegek az egészségablak mobil alkalmazással a járó beteg szakrendelőkben, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az alkalmazás már több mint 3 millióan töltötték le mobiltelefonjukra. 16 vármegye 444 településén és Budapest 6 kerületében 86 ezer hektáron lesz a héten szúnyoggyérítés, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Borsoda-Bolyzemplén, Jász-Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék számos településén is. A pontos ütemezés a Katasztrófa Védelem honlapján olvasható. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 22-23, napközben 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bolberitz Pál kispap korában egy naplót vezetett, illetve kispap és fiatal pap éveiben 63 és 73 között, és több kortárs esztergomi vagy központi szemináriumi teológus társával is beszélgettem már a naplóról, lévén a Szent István Társulat készül kiadni ezt a lelki naplót, és így eljutottam Bajcsi Lajos atyához is, nyugalmazott törökkori plébános, Esztergomban a Simor papi otthonban lakik, és átolvasta. Hány éven át voltatok ti teológus társak? Mikor kerültél te Esztergomba? Mikor szenteltek?
Én 1964-ben ősszel kerültem Esztergomba, akkor Pari már ott volt, és engem 68-ba szenteltek, mert egy évet magánúton tettünk le egy kollégámmal, tehát 28 éves korom, a 68. június 16-án szenteltek.
Tehát akkor egy 3 évet azért együtt voltatok.
Körülbelül 3 évet igen. Együtt töltöttünk, igen.
Milyen emlékek idéződtek fel benned, illetve először azt kérdezném, hogy ehhez a kispap naplóhoz mit szólsz? Valószínű önmagának írta ezt, mert a rokonok egy szekrény aljában kéziratban találták meg, tehát nem a nyilvánosságnak szánta, de azt hiszem, hogy közérdeklődésre számot tartó alkotás született.
Mindenképpen azt gondolom én is, hogy ez nem nyilvánosságra szánt dolog volt, és ez abból is látszik, hogy vannak egyszerű bejegyzések, amit mondjuk az egyszerű naplóknál szoktak, hogy csak egy-két mondatos dolog van, esetleg eseményekről vagy személyekről, ugye papszentelések, vagy lelki gyakorlat, rekollekció, ilyesmi, de vannak benne olyan részek, amik viszont az igazi természete előjön, ami hát filozófus természet, mert hiszen filozófia professzor is lett később. Ő már fiatal korában akkor kimondta azt, hogy én professzor leszek, erre emlékszem határozottan, és attól kezdve én úgy is tekintettem őt, hogy a professzor úr, ugye hát persze egy kicsit ironikusan vagy kedvesen, és vannak olyan részek benne, amik hosszabbak, és ilyen eszmefuttatások. Hát különösen a diákonátusról szóló az lepett meg legjobban, nagyon gazdag, nagyon értékes. És ő, mint egy ilyen filozófus alkat, általában racionálisan és nagyon a dolgok lényegére menő módon közelíti a dolgokat, a fogalmakat mindig tisztázza, egyszerűen világosan, ilyen, mondhatnám, szinte kérlelhetetlenül az igazságra van ráhangolva, és ennek megfelelően fogalmaz is, úgyhogy az saját magára és az olvasókra, másokra is kötelező érvényűnek tekintve adja elő. Tehát érzi az ember azt, hogy ő az objektív igazságot igyekszik kutatni, és ezt utána ő kifejezésre juttatja roppant egyszerű, határozott, pontos módon. És ezért ez egy közkincs, én úgy érzem, hogy azokat a részeket kiemelve külön is nagyon érdekes olvasmány, és ez kispapoknak, papoknak, de világiaknak is én szerintem jó, mert tisztázza az apostolnak, a papi hivatásnak a lényegét, és elkülöníti a más egyéb profán mindenféle esetleg jámbor tevékenységektől, hogy világos legyen az, hogy a papnak mi a dolga. És ez a kispapoknak is nagyon jó szerintem, és a papoknak is ezt olvasni, látni azt, hogy tényleg mi a lényeg, és mi a mi kevésbé fontos, vagy nem fontos egyáltalán, amit mások is el tudnak végezni.
Megelevenedette előtted a helyszín, a tanárok, a kornak a levegője, olvasva ezt, egy időutazás.
Igen. Én egy civil egyetem után mentem a szemináriumba.
Földrajzszakos térképész vagy, ugye?
Igen, biológia, földrajz tanári szakot és térképész szakot végeztem a természettudományi karon. Ott nagyon intenzív, gazdag tanulmányunk volt, rengeteget kellett tanulni. Ahhoz képest az volt a benyomásom a szemináriumban, hogy lényegesen kevesebb tananyagot végzünk, ismeretanyagot, mint amit lehetne vagy kellene. Minket egy kicsit még nehezített, hadd mondjam így, a latin, mert vagy nem tanultunk latint, vagy csak keveset, és azért még a régi tanárok, professzorok voltak, akiknek egy része abba élt, és ezt nagyon fontosnak tartották, és ez nehézséget okozott, mert sok időm elment nekem is azzal, hogy délután lefordítottam a tankönyvből az anyagot, és ehelyett lehetett volna tanulni magát a teológiát, filozófiát vagy a teológiát.
Jó, hát itt a zsinat előtt, illetve a zsinat alatti évek, ez aztán megváltozott később. Ti voltatok az utolsó...
Ez az átmenet volt, mert mi tényleg láttuk az egyetemen is, meg itt is láttuk a régit, tapasztaltuk a régit, és hát persze értékesek voltak a régi tanárok, professzorok, azokat hallgatni, de ezzel egy betekintést nyertünk ugyan a régi világba, de nehéz volt így az újat, mondjuk így, hogy nagyobb adagokba beszívni. A zsinati okmányokat, hát ami körülbelül a fele megjelent akkor magyarul, azokat igyekeztem tanulmányozni, ez nagyon sokat segített is, mondjuk. És hát a tanárokat illetően pedig, hát ugye azt kell mondani, hogy a kommunizmus miatt hát azért lehettek volna mondjuk nagyobb tudású, vagy mélyebb lelkületű tanárok is, ezt nem kritikaként mondom, hát amilyen lehetőség volt, azt használtuk ki. Hát a szemináriumban alapvetően jó légkör volt, nekünk szerencsénk volt, mert budai rektor úr, és hát a későbbi erőjárók is próbálták kivédeni a békemozgalmat és mindenféle állami befolyást a szemináriumból, úgyhogy mi nagyon mondjuk így, hogy megvoltunk óva az ilyenfajta nehézségektől, viszont utánunk aztán megint újra jött egy ilyen légkör, amikor jött ez a befolyás. Volt egy-két harcunk is, persze egymás között is mondjuk a kispapokkal ezekben a kérdésekben, de hát ez annak akkornak volt a nehézsége. Túl vagyunk rajta, hála Istennek.
Voltak szerepek a szemináriumban. Lambert Zoltán mondta, hogy ő volt a postás például, járt ki a postára, aztán egyik évben ő őrizte azt a szekrényt, amiből füzetet, radírt lehetett venni, stb. Aztán volt egy harangozó brigád. György Dák Márton mondta, hogy ő sekrestyés volt. Te mi voltál?
Hát én mondanám, hogy csak egyszerű szürke eminenciás, bár harmad éven egy fél évig voltam doktor is. A doktor az vezetőt jelent. Az egyes kurzusoknak egy náluk idősebb szeminarista tag volt a vezetője, aki a előjárók és a kispapok között közvetített mondjuk. És volt az egész társaság egy fődoktora, akit hát, és a többi doktort is az előjárók jelölték ki általában.
Évente változott, hogy ki a fődoktor, vagy pedig?
Az évenként változott, igen, az rendszerint a hatodéves fölszentelt pap volt már. Értem. Többiek meg, hát alkalomszerűen nekünk szerencsénk volt, mert első éven Tóth Ferenc atya, esztergomi származású fiú volt a doktorunk, aki aztán így a Esztergomnak a csinyábinyát megmutatta nekünk, úgyhogy még a kupola keresztjének a gömbébe is fölmásztunk, úgyhogy ilyen élményekben volt rész.
Bele lehet bújni a gömbbe akkora?
Egy létrán föl lehet, vaslétrán föl lehet oda menni, és az kb. Egy olyan 2 méteres átmérői acélgömb, amiben ilyen vastraverzek vannak, és van egy kis ablak, amin ki lehet kukucskálni. A kupolát pedig körbe lehet járni egy sétányon, oda a turistákat is fölviszik. És hát nagyon szép volt. Első év után lehetett jelentkezni arra, hogy a bazilikában és a kincstárban idegenvezetést csináljunk. Na hát ez nekem nagyon vágott az én földrajzos világomba, meg a Teregnumban nevelkedtem, és ilyen kirándulós, turista, táborozós világom volt. Hát ezt örömmel vállaltam, és nagyon érdekes volt ez az élmény. És akkor egy kedves nővér, a Márta nővér, aki 6 nyelven beszélt, elmesélt sok mindent az egyes tárgyakról, úgyhogy ezeket most is ismerem, tudom, és hát örülök ennek, mert egy kincs van ott tényleg, amiben benne van az egyházi múlt is tulajdonképpen, hogy melyik kehely, melyik cibórium, melyik monsancia, honnan származik, mi fűződik hozzá a történet, stb. Tudom ezeket. És akkor, vagy ha volt csoport jött, vagy pedig ha egyesek voltak, akkor oda sombolyogtam hozzájuk, aztán meséltem nekik a dolgokat, és én magam is élveztem.
Bolbait egyszerre volt filozófus, egy racionális ember, de művész érzéke is volt, és nagyon tehetséges rajzoló, festőművész is lehetett volna, hogyha nem a papi hivatást választja, és említ egy 10. Pius festményt a szeminárium kápolnájában, amely Bolbait alkotása. Emlékszel erre a képre?
Hogyne, nagyon jó, sőt, nekem nagyon tetszett. Egy kis előtere van annak a templomnak, ami akkor a szemináriumi templom volt, ez a Vizivárosban a nővéreknek a kolostora volt, amivel akkor idegesen voltunk, mert a nagy szemináriumot orosz laktanyának használták az oroszok, és ez egy kisméretű olyan körülbelül 20x30 vagy 30x40-es olajfestmény volt. Egy kicsit a Van Gogh stílusára emlékeztetett, egy arckép volt a 10. Szent Pius pápáról, nagyon jó volt az arckép, élethű, és a hátterében egy ilyen háborút imitáló, hogy első világháború, akkor halt meg, olyan felhők, vagy hát ilyen égi háttér volt. Én aztán nagyon sajnáltam, hogy a parit tulajdonképpen nem igen mutatta meg később a művész mi volt, tehát pedig valóban ennek a képnek az alapján tehetséges kellett, hogy legyen. Igen. És mondjuk a művészet jó, hogy lehet akadályozója valakinél a papi hivatásának, de azért annak van valami lehetősége, hogy valamennyire azt használja. Én saját magam is ilyen művészhajlomú vagyok többek között, és a művészetet azért a papság mellett gyakoroltam.
Igen, hát is vannak rá példák, Prokop Péter például, meg más olyan papi személyek, akik vagy a költészetben, vagy az irodalomban, vagy a festészetben is otthon voltak, és abban is tudtak evangelizálni.
És érdekes dolog az, hogy azt vettem észre utólag már csak, hogy az Úristen elvette tőlem azokat a dolgokat, amik nem kellettek a papsághoz, és amik zavartak volna, de utána tapintatosan visszaadta. Mert egyházmegye térképeket szerkesztettem például 86-ban Lékai Bíborosnak, az Almanak mellékletével kettőt, aztán amikor jött a 93-os változás az egyházmegyékbe, akkor pedig az országost is, meg az esztergomit is, meg még másikakat, 5 ilyen térképet szerkesztettem, többi püspöknek megsegítettem, hogy a kartográfián hogy intézzék ezt, mert megmaradt a kapcsolatom a vállalattal, ahol dolgoztam.
Még a szemináriumhoz menjünk vissza, Bolbait és a te időszakod. Hát egy pesti egyetemet végzett emberként, 60-as évek elején bekerülsz a esztergomi szemináriumba, egy polgári családi háttérből, Hát, mint hogyha egy laktanyába kerültél volna be, nagy hálók, a mosakodásnak egyszerű körülménye, stb. Milyen volt ez a millió? Elviselhető volt-e minden nehézséggel együtt?
Hát mindenféle olyan nehézség, ami az életemben jött később is a papságomban, mert jött, ezeket aránynak könnyen tudtam viselni, mert a Regnumban nevelkedtem, és ott mi a kirándulás, a táborozás, a vándorlás, zarándoklással kapcsolatosan nagyon nomád életet éltünk.
Tehát edzett voltál.
És ez visszaköszönt a plébánia életemben is, hogy Törökőrön, ahol 37 évet töltöttem, ott folyton tatarozás, felújítás, rumli, mindenféle nehézség, úgyhogy ez fizikálisan is megmutatkozott. Úgyhogy nem volt olyan vízes nekem a szemináriumi életforma.
Igen. És amikre utalnak a Bolberit feljegyzései, illetve a forrásai, vagy a apropója egy-egy bejegyzésnek általában, vagy olvasmány, lelki olvasmány, vagy irodalom, mint Graham Greene, vagy azok a lelki elmélkedési szempontok, amelyeket napról napra az előjárótok a lelketekre kötött, és ezekre reflektál, ugye?
Nagyon jók voltak az előjáróknak a megnyilatkozásai is, a rektori meg prefektusi konferenciák voltak havonta, egy hosszabb, komolyabb témáról előadás. A spirituális atyáknak, akik hát ugye esténként a punktákat, az elmélkedési pontokat adták a másnapi elmélkedéshez, azok is nagyon jók voltak. Különösen emlékezetes Mayer Miklós spirituális atyának, aki Dorogi Bánya lelkész volt, onnan járt be a szemináriumba szolgálni, az ő elmélkedései nagyon jók voltak. Vagy Hankowski Miklós atyái, akik olyan dogmatikusan fogalmazott, de én mint akkor 6 éves már nagyon élveztem. Úgyhogy ezek nagyon jók voltak. És hát ugye Szentírás naponta rendszeresen olvastunk napi renden belül, lelki olvasmányt és sem Prohászkát szerettem.
Szentírás. Milyen szentírásod volt, és mikor volt először saját szentírásod?
Saját szentírást, új szövetséget először 18 éves koromban kaptam, Keklevics István atyától Kelenföldön, Regnumba.
Ezt a Békés Dalos féle fordítást?
Igen, az akkor bestseller volt, és az máig is egy nagyon kedvelt szentírás a magyar közönségnek, mert eredetiből és nagyon jól tördelt, egyszerű mondatokra bontott szöveg, és egy másik atyával, Réti László atyával egyik őszön elhatároztuk, hogy 30 gyerekkel, hogy minden nap egy fejezetet olvasunk. Ezt 5-6 évig csináltam, úgyhogy körülbelül 4-szer olvastam végig az új szövetséget, nem mint teljesítményt, hanem hát mint figyelmes olvasmány. És a végén egy döbbenetes élmény volt az, amikor összeállt az emberben, hogy ez a könyv, ez nem lehet csak emberi alkotás. Mert amit a Szent Pál ír, azt írja a Szent János is, csak más fogalmazásban, ki ezek kiegészítik egymást. Tehát egy döbbenetes ilyen belső élmény volt a Szentírás isteni eredetéről. És ez nagyon jót tett. Vagy például a Ószövetségből összegyűjtöttem egyszer, mikor tanultuk a mesási jövendőléseket. Csak amikor az úgy összeállt, kigyűjtöttem, ennél is az, hogy ezek beteljesedtek Krisztusban, itt nincs mese, itt ez megint egy olyan összeállás a szerte szétszórt ószövetségi dolgoknak, más-más korokban, körülmények között szerzők, stb., hogy nem lehet, hogy ne isteni eredete legyen, és az, hogy Jézusban ezek beteljesültek.
A Bolberit naplójában visszatérő témák, nyilván az foglalkoztatta őt leginkább a papságra készülve, az engedelmesség, az alázat, a cölibátus kérdése, tehát a kispap is, mint minden ember küzd magával, hogy földöljön a feladathoz.
Én azt gondolom, mivel a Pali ilyen racionális, filozófus típusú ember volt, az igazságot ugye kereste mindig, és azok a dolgok, amik a papsághoz tartoznak, ezek különösen érdekelték. És mivel szellemi ember volt, elsősorban azt látom, hogy a szellemi kísértésekkel foglalkozott, és azokat bontott a kevésség, a gőg, a híjúság, stb., amivel nyilván saját maga is kellett, hogy küzdjön, és fontos szempont volt az, hogy ezeket a helyére tegye. És ez mások számára is nagyon fontos, mert azért a pap valamilyen szinten intellektuális, tehát kell, hogy ezeket a szellemi kísértéseket győzze valahogyan. És a cölibátusnál is ott is inkább az az érdekes, hogy az a pozitív fogalmazás, hogy Itt nem annyira a nemiséggel van a probléma, hanem az, hogy betölti-e őt az Isten, betölti-e őt az Istennek az országa, és az azért való buzgóság, fáradozás. Tehát ő ebbe az irányba viszi a gondolatokat, és mindig a végén egy olyan dolognál köt ki, hogy Isten a szeretet forrásánál kell lenni a papnak, lát adoráció, szentmise, imádság, stb. És akkor, ha ezt hordozza magában, tudja a másik embert, ha találkozik vele, boldogítani, vagy örömtelivé tenni. És ez nagyon pozitív dolog. És a mai embernek, amikor a meghallgatás már egy ajándék a másik embernek, ugye, hát még hogyha tényleg valami pozitív dologgal töltjük is a szeretettel, amit Istentől kapunk.
Említetted, 68-ban szenteltek, ugye? 68-ban.
Igen, igen.
És mondtad, hogy magántanuló voltál 2 évig, az valami politikai ügy volt, vagy miért?
Nem, hanem második végén a hármunkat, akik diplomások voltunk, behívott a dékány, a prefektus atya, későbbi segédfüsökünk, és mondta, hogy hát maguk megtanultak már tanulni az egyetemen, most van egy lehetőség, hogy átugorják a harmadévet, a másodévről mennek a negyedik évre, és magánúton leteszik a vizsgákat. 5. év közepéig másfél évet kaptunk rá, és úgy 3 havonta vizsgáztunk egyet.
És akkor magántanulók voltatok? Tehát hazaköltöztetek?
Nem, folytattuk rendesen a negyed évben, átmentünk a negyed évbe az a kurzushoz, és közben pedig ezeket a vizsgákat letettük.
Értem, tehát akinek már egyetemi végzettsége volt máshonnan.
Igen, és ennek nem politikai oka volt, a politikai dolgok azok mások voltak, a reggumi perek azok mentek, és abban benne voltunk nyakig. 70-ben még majdnem lesíteltek engem is.
De akkor már felszentelt papként. És ki szentelt téged?
Hát abban az időben szinte egyedül Szabó Imre püspök atya létezett Magyarországon, mint ilyen szentelő püspök. Mert
nagyon érdekes, beszélgettem Ber Miklóssal is, mondta, hogy ők abban szerencsében részesültek, hogy őket az Endrei Mihály szentelte, mert éppen akadályoztatva volt valami egészségügyi problémával Szabó Imre.
Igen, Endrei püspöktől a tonzúrát kaptam, meg egy alkalommal asszisztáltam neki, mint szobdiákonos. Hát nagyon érdekes, egy komoly püspök jelenség volt, mondjuk. Hát, és hát ugye 56-ban egy rövid ideig szolgált, mint hiszem kormányzó, tehát kicsit rendet csinált, de aztán visszakoztak, és őt Bakács téren volt, mint kereten kívüli gyóntató, így neveztük őt, az Endrei püspököt.
Hányas születésű vagy?
1940.
84. életévedet taposod. Nagyon jól tartod magad, hála Istennek.
És hát amikor azt kérdezik tőlem, hogy hogy vagyok, akkor szoktam mondani, hogy egybe, és aztán akkor nevetnek egyet. Érdekes volt az, hogy amikor 75 éves lettem, akkor hát jelentkezni kellett a bíborosulnál, lemondani a hivatalról, a plébánosságról, és én ezt nem tudtam kimondani valahogy, és akkor egy nagyon huncut levelet írtam a bíborosulnak, hogy ekkor és ekkor betöltöm a 75. évemet azon a héten, és mivel az értelmem és szabad akaratom birtokában vagyok, tisztelettel kérem, engedje meg, hogy hadd folytassam. Egy hét múlva a bíborosul válaszolt már írásban, hogy igaz, hogy a lemondás szó idézőjelbe dőlt betűsen, nincs benne a levelébe, de mivel bejelentette ezt a dolgot, hát én úgy tekintem, és akkor felkérem, hogy folytassa, és akkor még 5 évet rászolgáltam ott a törökőrön, és ment a dolog, hála Istennek. Aztán utána megkaptuk a végzést, akik bekerültünk a korba, és akkor pár nap múlva kérdeztette a hegynök úrral a Sülei László atyával, hogy van-e Pesten lakásom? Mondtam, hogy igen. Erre a bíborosról szeretné, hogy jöjjek föl Esztergomba ide az idős otthonba, mert nincs most káplán a bazilikába, és akkor halt meg a Németh János atya is rákba, és szükséges a nyomtatás, meg a misézés, és akkor egy pár másodperc alatt eldöntöttem, hogy jövök.
De azért jársz föl Budapestre, illetve zarándoklatot is vezetsz. Most észleltem, hogy Szent Kinga nyomában zarándoklatot vezetsz, tehát lelkipásztori munkával el vagy látva.
Egy új helyzet adódott az életemben, nincs sok dolgom, de van sok időm, és azért aztán ezt azzal töltöm, hogy pihenek. Sokat olvasok, ami az életemben elmaradt, mert folyton tataroztam, és utaztam, és nem csak rajzolok továbbra is, hanem írok is újabban. 2 éve elkezdtem írni a múltat, mert úgy érzem, hogy szükséges abból sok mindent megőrizni, úgy, mint ahogy a Pali naplót írt, és hát már közel 200 ilyen rövidebb, hosszabb írásom van ilyen pár oldalas, meg tíz oldalas, melyik mi is oda. Ahogy eszembe jutnak, nem rendszerezem őket, csak ráírom a témáját, a címét, és valamikor egyszer talán sikerül ebből is valamit összehozni.
Nagyon szépen köszönöm, ennyi fér bele a beszélgetésünk keretei közé a műsorba. További jó egészséget kívánok, és sok élménydús lelkipásztori munkát a hívek javára. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Bajcsi Lajos atyával beszélgettünk Esztergomban, Bolberic Pál lelki naplójáról és más kérdésekről is. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a reményről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre! Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon a reményről fogunk beszélgetni, arról a reményről, ami erőt ad nekünk a hétköznapok nehézségeinek az elviseléséhez. És mielőtt még elkezdjük a beszélgetésünket, szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti voltatok-e már reménytelennek látszó helyzetben, és ha igen, akkor kaptál-e segítséget ezekben a helyzetekben?
Velem volt olyan egyszer, hogy amikor óraállítás volt, hogy egy órával tovább aludtam, és azt hittem, hogy még van időm, de közben nem volt, és akkor nagyon sietnem kellett, és azt hittem, hogy reménytelen, de végül odaértem időbe, ahova mentem.
Viki?
Nekem még nem volt ilyesmi.
Vagy nem úgy élted meg, hogy reménytelen az a helyzet, hanem megtaláltad abból a helyzetből a kiutat. És észrevetted-e azt így utólag valamelyik ilyen nehéz élethelyzetedre visszagondolva, hogy Isten veled volt, hogy nem egyedül voltál?
Én éreztem akkor is, meg máskor is, amikor rossz dolgok történtek velem, hogy Isten akkor is velem van, és támogatott, és segített mindenben.
Minden embernek számos jó és rossz tulajdonsága van, és a negatív cselekedeteink ellen igyekszünk küzdeni, a pozitívakat mások is önmagunk javára fordítani. Előfordulhat, hogy valami jót szívesen végzünk, és akkor szinte már automatikussá válik. Az erény tehát egyfajta készség a jó megtételére, ami legtöbbször gyakorlással sajátítható el. Magyar nyelvünkben az erőszavunk az erény alapja, ami belső erőre, lelki tartása utal. Számos begyakorolt készség van, a legismertebbek.
Az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség.
Amelyek a többi erény alapjai, ezért ezeket sarkalatos erényeknek is nevezzük. Számtalan más, gyakorlással elsajátított jó tulajdonságunk is lehet. Melyek ezek?
Például a pontosság, az udvariasság, a kedvesség, a hűség és a békesség.
Ezek közül szerinted neked melyik erényed van, Viki, ezek közül az erények közül?
Szerintem nekem a békesség, mert... Nem vagyok egyáltalán haragtartó, inkább jobb, hogyha mindenki békében van.
Te is ezt sugárzod magadból, hogy békesség legyen körülötted. Barnabás?
Nekem szerintem a kedvesség, mert én minden helyzetben próbálom másból is a legjobbat látni, és akkor kedvesen cselekedni, úgyhogy neki jó legyen, hogy ő ne érezze rosszul magát, mert én is rosszul érzem magam legtöbbször, ha valaki rosszul érzi magát.
A remény pedig az a pozitív érzet, amelyet a valószínűleg bekövetkező jó várása támaszt bennünk. A remény egy bizonyos jó utáni vágyakozást jelent, amely a jövőben feltételezhetőleg bekövetkezik. A reményhez azonban különböző érzések is gyakran társulnak. Melyek ezek, Viki?
Például a félelem vagy az aggodalom.
És ezt mi miatt érezzük, mit gondolsz?
Hogy a várt jó az nem fog megvalósulni.
Mi a reménynek a célja?
Mindig kellemes, a bizonytalansága pedig kellemetlen.
A remény mindig jövőbeli értékes célra irányul, és abban remélek, hogy valami jobb lesz. De a reményünk az nem a jelenlegi egészségi, családi, politikai, gazdasági helyzet miatt van, mert az gyakran elkeseredésre ad okot, hanem annak ellenére. A remény tehát nem az adott körülmény indokolja, hanem mit gondoltok, mi váltja ki?
A helyzet.
A remény tehát egyszerre időbeli és örök, egyéni és társadalmi, anyagi és szellemi irányú. A remény az, ami egy jövőbeli esemény bekövetkezésével kapcsolatos, bizakodó várakozással tölt el bennünket. Bennetek is élnek a jövőre vonatkozó remények?
Igen.
Barna?
Bennem is vannak remények, például az, hogy a szeretteim és én egészségesek legyünk, hogy elérjem a céljaimat, amit majd később szeretnék az életben.
Akkor ti is igaznak tartjátok a következő állításokat, hogy a remény távlatokat nyit. Az újrakezdés lehetőségét biztosítja nekünk, és a remény vágyódás azután, amit sokszor elképzelni sem merünk, és bizalom abban, amit nem látunk és nem érzünk. A remény kapaszkodó a mindennapok küzdelmében. És azt is látjátok, hogy mindenkinek más a reménye, mert egy rabnak mi lehet a reménye, Viki?
A szabadulás.
A betegeknek?
A minél hamarabbi gyógyulás.
Egy vizsgázó diáknak?
A jó érdemjegy.
Az epekedő szerelmesnek?
A boldog család a választottjával.
Légy szíves, Viki, olvast fel a következő történetet, és úgy hallgassuk mi pedig meg, hogy igaza volt-e vajon a történetben szereplő fiúnak. Erre a kérdésre keressük a választ.
Magányos úr sétált a mezőn, ahol vidám gyermeksereg futballozott. Közelebb érve az egyik kapushoz megkérdezte tőle, melyik csapat vezet? Egyelőre az ellenfél, felelt a fiú mosolyogva. Mennyivel vannak előnyben? 5-0 javukra. És téged nem bosszant, hogy megvernek titeket? Ó, nem, felelte a fiú kipirulva, hiszen még nem vagyunk megverve, mert még bőven tart a játék.
Igaza volt a fiúnak, Barna, mit gondolsz?
Szerintem igaza volt, mert bármikor történhet valami nem várt fordulat, ami várjuk, de nem igazán gondoltunk volna rá, hogy be is következik.
Miben volt igaza a fiúnak, Viki?
Hát abban, hogy nem biztos, hogy úgymond meg lesznek verve, hanem még a végén bármi lehet, akár simán felhúzhatják 6-ra is a 0 pontjukat, és akár ők is nyerhetnek.
Meg akár lehet döntetlen is, tehát hogy a meccs végéig nem tekinthetjük lezártnak ezt a történetet, nyilvánvaló, hiszen nagyon sokszor vagyunk mi is úgy az életnek a különböző helyzeteiben, hogy úgy már előre meg akarjuk mondani a tutit, ahogy mi fogalmazzuk, így köznyelvbe, tehát előre meg akarjuk magyarázni azokat a dolgokat, ami egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben így fog megvalósulni, és akkor ezt meg még erősítjük is magunkban is, meg másokban is. És ezáltal a reménytelenséget ugye nagy mértékben szórjuk szét a környezetünknek is, ami meg természetesen akár a lelki világunkat, akár a pozitív hozzáállásunkat, vagy a reményünket is nagy mértékben csökkent és visszájára tudja fordítani. Volt-e már olyan, hogy társasjátékban és mérkőzésben olyanban részed, amikor esélytelennek látszott a győzelem, és te mégis nyertél? Volt már ilyen?
Mi ugye anyáékkal szoktunk karácsonykor társasjátékozni, a gazdálkodj okosan nagyon szeretjük, és volt olyan, hogy anyáéknak már régen megvolt a házuk, tévéjük, meg mindenféle dolguk, és én még nem tudtam arra a mezőre lépni, hogy meg tudjam venni a házamat. És akkor már nagyon úgy láttam, hogy fú, ezt már nem fogom megnyerni, hát nekem még házam sincsen. Aztán egyszer csak ráléptem a házra, meg tudtam venni a házat, utána meg tudtam venni a tévét és a többi eszközt, és a végén pedig én nyertem, holott azt hittem, hogy egyáltalán nem fogok nyerni.
Mi az, ami erősödött benned, amit még most is vissza tudsz adni még ebben a történetben is nekem?
Egyrészt örültem, hogy nyertem, illetve egy olyan érzést váltott ki belőlem, hogyha valami nem sikerül egyből, akkor ne adjam fel, hanem folytassam ugyanúgy.
Barnabás, veled fordult már elő hasonló?
Velem is fordult ilyen elő, amikor kinevet a végén játszottunk, és nekem még csak egy figurám jutott tovább, a többieknek meg már több is, és akkor én azt hittem, hogy jól van ennek vége, már csak arra voltam kíváncsi, hogy az utolsó vagy utolsó előtti leszek, és úgy alakultak a dolgok, hogy mégis megnyertem. Akkor nagyon boldog voltam, és nem hittem annak, hogy ez hogy lehetett. És mérges voltam magamra, hogy miért adtam fel olyan korán, meg miért nem hittem el.
A szívünkben ezredévnyi bűngyötör méltán. Nézd, szétfúzunk és adakozunk, és nélküled akarunk egységet, hazát. Nézd, gyermekeinkben nem él a hit, de remény s jövő nincs nélküled.
gondolkodásunkat is az a tudat jellemezze, hogy amíg nem zárul le a földi pályánk, addig nem lehetek vesztes. Néha még az utolsó pillanatokban is van lehetőség a változásra. Érjen bármilyen nehézség, kudarc, aminek nincs vége az életemnek, addig még van esély a jóra. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a tudatban is gondolkodjunk, hogy nem szabad előre lejátszani magadba, hogy úgyse fog sikerülni, úgyis azt a rossz tételt fogod kihúzni, úgyse vesznek fel a középiskolába, hanem pontosan pozitívan kell gondolkodni, és igenis esélyt kell hagyni a visszafordításra, még akkor is, hogyha az emberek, vagy itt a napi rutin alapján nem így szokott történni, mégis meg kell próbálni, mert az Isten, tudod, úgy szoktuk mondani, hogy a Szentírásban is, hogy a Isten egyenesen tud írni a görbe vonalakon is, tehát olyan utakat is egyenessé tud tenni, amit mi itt a Földön, mi emberi erővel biztos, hogy sosem tudnánk kijavítani, de az Isten számára, aki ismer minket, tudja a vágyainkat, az álmainkat, az ő számára nincsen lehetetlen. És akkor szeretném, hogyha pár fogalomról még beszélgetnénk, mint például arról, hogy mit jelent számotokra az álmodozás. Szoktál-e álmodozni, Viki?
Igen, ez például nekem olyan, hogy én nagyon szeretnék állatorvos lenni, és akkor néha belegondolok, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy saját rendelőm, vagy akár, már az is nagy szó, hogyha állatkertben, vagy esetleg főorvos, vagy ilyesmi, és akkor ott is tudnád gondozni az állatokat, meg sokszor nézem a tévében ezt a Dr. Paul állatklinikáját, és ott is mindig belegondolok, hogy milyen jó lenne egy ilyen forgatáson részt venni, hogyha én is ott lennék, és számomra úgymond ez az álmodozás, hogy bárcsak én is ott lennék.
Bai?
Én is szeretek álmodozni, és én is szoktam. Például ugye én ügyvéd szeretnék lenni, és hogy néha belegondolok, hogy milyen jó lenne, hogy a tárgyaláson képviselem az ügyfelemet, vagy hogyha ez akkor is van, hogyha látom, hogy mondjuk tévében, egy filmben van egy ügyvéd, akkor belegondolok, hogy én is azt szeretnék lenni, és hogyha elég keményen küzdök, és nem adom fel, akkor belőlem is ügyvéd lehet.
Higgyétek el, akármilyen furcsa is, de még 43 évesen is lehet álmodozni. Hiszen így a lelkünk ezekkel a vágyakkal és álmokkal, amiket az Isten tett a szívünkbe, ezek itt élnek bennünk, és nyilvánvaló, hogy ahogy öregszik az ember, és ahogy változik az életállapota, olyan álmokkal és olyan reményekkel van tele a szívünk, és hát az Isten pedig a szívünknek a legmélyét is ismeri, és pontosan tudja azt, hogy még ha nem is mondjuk ki mások előtt, de hogy tudja, hogy mi rejlik a szívünkben. Képzeljétek el, hogy egy jegyes pár házasságra készült, és az esküvő előtt 5 hónappal azonban a fiú vállalkozása csődbe jutott, és sokmilliós adósságot halmozott fel. Az autóját összetörte, és mivel a baj nem jár egyedül, a lakásában is eltörött a vízvezeték, így teljesen eláztak a helyiségek. Amikor nincs telenné vált, megkérdezte a kedvesét, akar-e ebben a helyzetben is a felesége lenni. A lány határozott igent mondott. Miért? A lányban is, a fiúban is élt a remény, hogy minden jóra fog fordulni, és minden megváltozik. És olyan erővel hittek a szebb életükben, és egymást segítve úgy dolgoztak, hogy néhány év alatt újra teremtettek mindent, ma pedig már 4 gyermekes szülők tisztességes munkával kis családi vállalkozást tartanak fenn. Ez a történet is mutatja nekünk, hogy az álmodozás, a remény, a kitartás és az, hogy oda állunk a másik mellé és együtt képesek vagyunk valami jóra, az tényleg az évek múlásával és az Isten áldásával olyan váratlan eredményeket is tud mutatni, amit abban a nehéz helyzetben, amikor a rossz dolgok megtörténnek velünk, álmunkban sem gondolunk, hogy ilyen jól is ki tudunk jönni belőle. Bizonyára sokszor láttátok már, hogy mi keresztények a reményt egy horgonnyal jelképezzük. Vajon miért lehet a horgonya reménynek a jelképe?
Szerintem azért, mert hogyha valamit remélsz, akkor ott maradsz, meggyökerezel, hogy te akkor is reméled, hogy az a valami megtörténik, hiszed. És szerintem ezért a horgony a remény jelképe.
A remény egész életünk mozgatórugója. Azzal a bizalommal tölt el bennünket, hogy legyőzzük a nehézségeket, képesek leszünk a kapcsolatok kialakítására és igazi szeretetre. Vallási szempontból alapvető reményünk az örök élet, ahová Isten mindannyiunkat meghívott. Keresztény reményünk tehát az örök boldogság elnyerésére vonatkozik, amelyben Isten kegyelméből részesülhetünk. A remény isteni erény, amely ébren tartja bennünk azt a vágyat, hogy Isten szeretetéből elnyerjük az örök boldogságot. Isten állandóan működik a szívünkbe, talán egy olyan hasonlattal meg tudjuk itt világítani, hogy mint a GPS-ek a gépkocsiban. Hiszen mikor használunk GPS-t egy gépkocsiban, erre mi a helyes válasz?
Hát, hogyha megyünk valahova, és nem tudjuk az útvonalat, akkor a GPS segít minket eligazítani.
Vagy még akkor használunk GPS-t, hogyha eltévedtünk, és vissza akarunk térni az utunkra.
A legjobb újratervező az Isten. Ha kudarc ér bennünket, vagy elfordulunk a társainktól, vagy Istentől, ő akkor is nyitott felénk, mindig kezdeményez, hogy az embert segítse. A Bibliában számtalan helyen tetten érhető Isten újratervezése. Isten a vízözön után ígéretet tett arra, hogy nem lesz több hasonló pusztítás. Újra kezdett Ábrahámmal, és kiválasztotta őt népe köréből. Az egyiptomi elnyomás idején sem feledkezett el választott népéről, és Mózes küldte számukra vezetőnek. A Sínai hegynél a népbálvány imádása nem a bűnösök elpusztításával válaszolt, hanem újra tervezett és törvényt adott. Az ígéret földjén, az ellenséges filiszteus nép támadásai idején bírákat, királyokat és prófétákat küldött a népe élére. És a babiloni fogságból is kivezette őket, és Istennek a legmerészebb újratervezése, tette és végleges elköteleződése akkor mutatkozott meg, amikor fiát küldte el, aki ember élet közöttünk. És az állítások alapján, amelyeket fel fogok olvasni, el kellene döntenetek, hogy mi az, amit hiszel, mi az, amit remélsz, és mi az, amit szeretetből fakadó cselekedetként teszel meg. A földfelszín legmélyebb pontja a Marianna árokban található. Ezt hiszed-e, vagy reméled, vagy szeretetből való cselekvést jelent?
Hát szerintem hiszed.
Fizikából jeles érdemjegyem lesz fél évkor.
Ezt én remélem.
Éva a barátnőjének készített meglepetést gondosan becsomagolja.
A szeretet.
Az édesanyja finom ebédet készít kis gyermekeinek.
Ez is szeretetből történt cselekvés.
Tisztességes munkád, boldog házasságot és szerető gyermekeid lesznek.
Ez is a remény.
A következő fél évben sokat fog javulni a tanulmányi eredményed.
Remélem.
Isten holnap is szeretni fog.
Ez a hit.
Károly és Ágnes szép házasságban élnek egymással.
Ez szeretetből fakad.
Szüleid akkor is elfogadnak, ha esetleg nem tudsz kiváló tanulmányi eredményeket felmutatni.
Szeretet.
Ugye milyen nehéz volt, itt gondolkodtál, hogy vajon hiszed, reméled, vagy szeretetből várod a szüleidtől ezt a cselekvést, hát azt gondolom, hogy erre az esetre lehet, hogy mind a három is jellemző, főleg ha rád gondolok. Ami a jövő pozitív eseményeire irányul, az mindig remény. A jelen állapot, a környezetünkről szerzett információink, az Istenre vonatkozó állítások hittel foghatóak fel. A másik ember irányába a kifejező jó cselekedet, az pedig nem más, mint a szeretet. Mit kell tudnunk az isteni erényekről, Viki?
Azt, hogy az Istennel való kapcsolatunknak három alappillére van, a hit, a remény és a szeretet, amelyeket isteni erényeknek nevezünk. Isteni erényeknek azért nevezzük őket, mert a forrásuk és a céljuk is mindenható, tőle kapjuk őket és hozzávezetnek. Az emberi erények az isteni erényekben gyökereznek.
Törekednünk kell tehát arra, hogy elsajátítsuk a képességet a jó megtételére, hogy erényes legyen az életünk, és a remény betölti a mindennapjainkat, a jövőben várhatólag bekövetkező jó eseményeket jelzi. És a keresztény embernek a legnagyobb reménye az az örök élet, és a remény megadja az újrakezdés lehetőségét, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy nincs olyan helyzet, ahonnan ne lehetne ismét felállni. És ez a három isteni erény az, ami végigkísér minket itt a földi úton, a hit, a remény és a szeretet. Végezetül pedig imádkozzunk azért, hogy a remény napról napra erősödjön a szívünkbe, és hogy az Istenbe vetett bizalmunk, és abban való hitünk, hogy jó az Isten hozzánk, az napról napra erősödjön, és a remény az, ami adjon meg nekünk az Isten, hogy mi életünk legnehezebb helyzeteiben is, és a legkilátástalanabbaknak tűnő helyzete is, ez a fajta szeretete vezessen minket az Istennek. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Reményt és jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
A gyermek lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új remény. Hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt.
Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rá.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. november 14-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,
Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.